We are thrilled to welcome you.
Nagy örömmel üdvözlünk benneteket ezen a nagyszerű estén a templom térről, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános fiatalnők gyűlésén. Mi itt, Utahban, Salt Lake Cityben a konferencia központban gyűltünk össze, de világszerte fiatalnők, az ő édesanyáik és a vezetőik hasonló módon gyűltek össze erre az eseményre. Fenséges látvány vagytok. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a gyűlésen elnökölni fog, engem kért meg a gyűlés levezetésére. Ellen S. Dalton nőtestvér vagyok, a fiatal nők általános elnöke. Abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy velünk van szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök, és az ő tanácsosai Henry B. Eyring elnök és Dieter F. Uchtdorf elnök. Köszöntjük továbbá Neil L. Anderson eldert a 12 apostol kvórumából, Craig C. Christensen eldert és Shane M. Bowen eldert a 70-ektől, valamint H. David Burton püspököt. Mi támogatjuk és tiszteljük ezeket a fivéreket, és megköszönjük nekik a sugalmazott papsági vezetésüket. Az emelvényen foglalnak helyet a tanácsosaim is, Marian Cook nőtestvér és N.M. Dibb nőtestvér, akiket nagyon szeretek. Szeretettel és nagy tisztelettel üdvözöljük a Segítő Egylet általános elnökségét és az elemi általános elnökségét is, valamint a Fiatal Nők általános testületének jelenlévő tagjait. Üdvözöljük mindazokat, akik itt ülnek a hallgatóságban ma este, és mindazokat, akik valamilyen más elektronikus eszköz által csatlakoznak hozzánk. A mai gyűlésen a zenét a Salt Lake területen élő fiatal nőkből álló kórus szolgáltatja. Vezényel Mary Lou Webb, orgonán kísér Linda Margaret és Bonnie Goodliff. A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Magas hegy csúcsán című himnuszt. A nyitóimát Emily Lewis mondja, aki udvarhölgy a Utah Nyugat Cedar Hills szövegben.
Dear kind and gracious Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, nagyon hálások vagyunk ezért a szép napért. hogy itt összegyűlhettünk fiatal nőként. Nagyon hálásak vagyunk az áldásainkért, és kérünk áld meg Monson elnököt és a többi vezetőnket, és a beszélőket, hogy el tudják mondani, amivel készültek. Kérünk, hogy áld meg bennünket világszerte, hogy érezzék a te szeretetedet. Nagyon hálásak vagyunk az engesztelő áldozatért, amit Jézus Krisztus végzett értünk, és az ő szeretetért. Nagyon szeretünk téged, Jézus Krisztus nevében, ámen.
A kórus most a következő zenei válogatással tisztel meg bennünket, az Erény őrzői. Cellón kísér Jessica Hunt, aki babérkoszorú lánya Utah Manila Pleasant Grove szövegben. Az ének után Enem Deeb nőtestvér, a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosa mond beszédet. Ezt követően Marianne Cook nőtestvértől hallunk egy beszédet, aki a Fiatal Nők Általános Elnökségének első tanácsosa. Ezután megtekintünk egy rövid filmbejátszást, amelyben olyan fiatal nők szerepelnek szerte a világon, akik bizonyságot tesznek arról, milyen fontos törekedni mindarra, ami erényes, szép, jónak mondott és dicséretre méltó.
We were born.
My dear young women, it is a great privilege.
Drága fiatal nők, nagyszerű kiváltság számomra, hogy ma este itt állhatok előttetek. Inspiráló és csodás látványt nyújtotok. A 2011. év közös mottója a 13. hittétel. Amikor idén fiatalok összejövetelein és úrvacsorai gyűléseken vettem részt, hallottam fiatal férfiakat és fiatal nőket arról beszélni, hogy a 13. hittétel mit jelent számukra, és az miként alkalmazható az életükre. Sokan csak annyit tudnak róla, hogy ez az utolsó, a leghosszabb, a legnehezebben megjegyezhető hittétel, és reményeik szerint a püspök soha nem fogja kérni tőlük, hogy bármikor is felmondják neki. Sokan azonban azt is tudjátok, hogy a 13. hittétel ennél sokkal többről szól. Ez a hittétel az igaz lelkű keresztényi élet útmutatója. Képzeljétek el egy pillanatra, hogy milyen is lenne a világ, ha mindenki úgy döntene, hogy a 13. hittételben lévő tanítások szerint élne. Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jó akaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberrel jót kell cselekednünk. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Pál intését követjük. Mindent hiszünk, mindent remélünk, sok mindent elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent el tudunk majd viselni. Ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra. Azon a vasárnap reggeli konferenciai ülésen, amikor Thomas S. Manson elnököt először hallottuk prófétaként beszélni, Pál a Filippi beliekhez írt levelének 4. fejezete 8. versét idézte, mely a 13. hittétel számos alapelvét inspirálta. Manson elnök elismerte, hogy kihívásokkal teli időket élünk, majd így bíztatott. Ezt mondta. Ebben a néha veszélyes utazásban, mely a halandóságon átvezet, kövessük Pál apostol tanácsát is, mely segíteni fog nekünk biztonságos ösvényen maradnunk. Ma este a 13. hittételhez szorosan kapcsolódó két olyan tantételre szeretnék összpontosítani, mely biztosan segíteni fog az ösvényen maradnunk. Erős bizonyságom van róla, és elköteleztem magam a tisztesség és igaz lelkűség mellett. Először tehát hiszek abban, hogy tisztességesnek kell lennem. Mit jelent tisztességesnek lenni? A Hűek a hithez című könyv ezt tanítja. Tisztességesnek lenni annyit tesz, hogy mindig őszinték, szavahihetők és hamisságtól mentesek vagyunk. Tisztességesnek lenni egy Istentől jövő parancsolat, a szabadulásunkhoz pedig elengedhetetlen, hogy teljesen becsületesek legyünk. Howard W. Hunter elnök is azt tanította, hogy készségesen és szigorúan el kell köteleznünk magunkat a tisztesség mellett. Ezt mondta. Sok évvel ezelőtt a kápolnáink bejáratainál és folyosóin plakátok voltak kifüggesztve, melyeken ez állt. Légy tisztességes magaddal szemben. Legtöbbjük az élet hétköznapi apró dolgaira utalt. A tisztességet pontosan ilyen dolgokban kell kifejleszteni. Vannak néhányan, akik elismerik, hogy erkölcsileg helytelen nagy dolgokban tisztességtelennek lenni, a kevésbé fontos dolgokban azonban ez megbocsátható. De vajon van-e valamilyen különbség a között, hogy valaki egy több ezer dollárral kapcsolatos dologban tisztességtelen van, vagy egy tisztentessel kapcsolatban? Vannak-e igazán fokozatai a tisztességtelenségnek, attól függően, hogy annak tárgya kicsi vagy nagy dolog? Hunter elnök így folytatta. Ha szeretnénk, hogy társunk legyen a Mester és a Szentlélek, becsületesnek kell lennünk saját magunkkal, Istennel, valamint embertársainkkal is. Ez az öröm valódi forrása. Amikor mindenben tisztességesek vagyunk, kicsi, vagy nagy dologban egyaránt, elménk nyugodt, lelkiismeretünk pedig tiszta lesz. Kapcsolataink tartalmasabbak lesznek, mivel a bizalomra épülnek. A tisztességből származó legnagyobb áldás pedig az, hogy élvezhetjük a Szentlélek társaságát. Szeretnénk megosztani egy egyszerű történetet, amely megerősített azon elkötelezettségemben, hogy mindenben tisztességes legyek. Egy férfi egy este elment kukoricát lopni a szomszédja földjére. Kisfiát elvitte magával, hogy a kerítésen ülve őrködjön neki, és figyelmeztesse, ha valaki arra járna. A férfi kezében egy nagy zsákkal átugrott a kerítésen, és mielőtt hozzálátott volna a kukorica szedéséhez, körülnézett. Először az egyik, majd a másik irányba, és mivel senkit sem látott, elkezdte megtölteni a zsákját. A fiú ekkor így kiáltott fel. Apa, az egyik irányba még nem néztél. Elfelejtettél felfelé is nézni. Amikor kísértést érzünk arra, hogy tisztességtelenek legyünk, ez pedig mindannyiunkkal előfordul, azt hihetjük, hogy soha senki sem fogja majd megtudni. Ez a történet emlékeztet bennünket arra, hogy mennyei atyánk mindig tudja, végül pedig majd számot kell adnunk neki. Ez a tudás állandóan segít abban, hogy igyekezzek e parancsolat szerint élni. Hiszek abban, hogy tisztességesnek kell lennem. A 13. hittételben található második tantétel az, hogy hiszek abban, hogy igaznak kell lennem. Az értelmező szótár szerint az igaz szó azt jelenti, hogy álhatatos, hűséges, pontos, egyenes. Egyik kedvenc könyvem egy brit klasszikus, melyet Charlotte Bronte írt 1847-ben. A címe Jane Eyre. A könyv főszereplője, Jane Eyre, egy szegény tizenéves árva, aki kiválóan példázza, mit is jelent igaznak lenni. Ebben a kitalált történetben egy Mr. Rochester nevű férfi szerelmes lesz Eyre kisasszonyba, de nem tudja feleségül venni. Ehelyett arra kéri őt, hogy a házasság köteléke nélkül éljen vele. A főhős viszont szereti a férfit, és az egyik pillanatban még a következő gondolat is megkísérti. Ugyan kitörődik veled a világon, és kinek ártasz vele, ha megteszed, amit kíván tőled? Jane lelkiismerete hamar választ ad a kérdésre. Én törődöm magammal. Minél társtalanabb, minél magányosabb vagyok, minél kevesebb a jó akarom, a pártfogóm, annál többre kell becsülnöm önmagamat. Megtartom az isteni törvényt. Törvények, elvek, parancsok nem a nyugodt, kísértésmentes időkre adattak, hanem a mostanihoz hasonló viharok idejére. Ha tetszésem szerint áthágom vagy kijátszom a törvényt, akkor ugyan mire jó? Én hiszek a sérthetetlenségében, mindig is hittem benne. Régi eszményekbe, régi elhatározásokba kell most kapaszkodni. Ezek talaján vetem meg a lábam. A kísértés egy gyötrelmes pillanatában Jane Eyre hű volt hitéhez. Bízott az Isten által adott törvényben, szilárdan megvetette a lábát, és ellenállt a kísértésnek. Ha akkor is hűek vagyunk a hitünkhöz, amikor hűnek lenni nem túl népszerű, könnyű vagy szórakoztató, akkor ez a hűség tart azon az ösvényen, mely a mennyei atyánkkal való örök élethez vezet. Szeretem ezt a képet, melyet egy fiatal nő rajzolt, hogy emlékeztesse vele magát azon vágyára, hogy megtapasztalja a mennyei atyánkkal való örökké tartó élet örömét. Amikor igazak vagyunk, lehetőségünk van mások életére is pozitív hatást gyakorolni. Nemrégiben hallottam a következő inspiráló történetet egy fiatal nőről, aki a hitelveihez való elkötelezettsége és hűsége miatt nagyszerű hatással volt más fiatal nők életére is. Sok évvel ezelőtt Christy és Jen együtt jártak a középiskolai kórusba a texasi Hurstben. Bár nem ismerték egymást közelebbről, Jen egy nap hallotta, amikor Christy és a barátai vallásról, különféle hitelveikről és a kedvenc bibliai történeteikről beszélgettek. Amikor Jen nemrégiben újra találkozott Christyvel, a következő történetet mesélte el. Szomorú voltam, mivel semmit sem tudtam arról, amiről a barátaiddal beszélgettetek. Így a szüleimtől karácsonyra egy Bibliát kértem. Amikor megkaptam, elkezdtem olvasni. Ezzel kezdetét vette vallásos utazásom és az igaz egyház utáni kutatásom. 12 év telt el. Az egyik este térdre borultam, és könyörögtem, hogy megtudjam, mit kell tennem. Azon az éjjelen rólad álmodtam, Christy. A középiskolai ballagásunk óta nem láttalak. Bár az álmom furcsa volt, semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam neki. Az ezt követő 3 éjszaka is rólad álmodtam. Sok időt töltöttem az álmaim jelentésén gondolkodva. Eszembe jutott, hogy te mormon vagy. Ellátogattam a mormonok honlapjára. Az első dolog, amivel találkoztam, a bölcsesség szava volt. Az édesanyám 2 évvel azelőtt halt meg tüdőrákban. Édesanyám is dohányzott. Így a bölcsesség szava igencsak szíven talált. Később meglátogattam édesapámat. Ott ültem a nappaliában, és elkezdtem imádkozni. Kértem, hogy tudhassam, hova menjek, és mit tegyek. Abban a pillanatban megjelent a tévében az egyház egyik reklámfilmje. Leírtam a telefonszámot, és még aznap este felhívtam. A misszionáriusok 3 nappal később felhívtak, és megkérdezték, hogy elhozhatnak-e nekem személyesen egy példányt a mormon könyvéből. Igent mondtam nekik. 3,5 hónappal később megkeresztelkedtem. 2 évvel utána találkoztam jövendőbeli férjemmel az egyházban. A Dallas templomban kötöttünk házasságot, most arra 2 csodálatos kisgyermek szülei vagyunk. Szerettem volna köszönetet mondani neked, Kriszti. A középiskolai éveink alatt olyan csodálatos példa voltál. Kedves és erényes voltál. Ugyan a misszionáriusok tanították nekem a leckéket, és hívtak, hogy keresztelkedjek meg, de te voltál a 3. misszionáriusom. Cselekedeteid által te ültetted el a magot, és valóban jobbá tetted az életem. Most egy örökkévaló családom van. Gyermekeim az evangélium teljességének ismeretében fognak felnőni. Ez a legnagyszerűbb áldás, melyet bármelyikünk valaha is kaphat. Te segítettél ezt az életem részévé tennem. Amikor felvettem Krisztivel a kapcsolatot, ezt írta nekem. Időnként úgy vélem, hogy amikor halljuk a 13. hittételben felsorolt tulajdonságokat, azok teljesen erőt vesznek rajtunk. Tudom azonban azt is, hogy amikor e normák szerint élünk, és igyekszünk Krisztus példáját követni, képesek vagyunk változást előidézni. Úgy érzem magam, mint az Alma 26:3-ban Ammon, amikor azt mondja, és ezzel az áldással halmozott el minket, hogy eszközökké lettünk Isten kezében e jelentős munka elvégzésére. Imádkozom azért, hogy mindannyian ne csak kijelentsétek, hogy hisztek abban, hogy tisztességesnek és igaznak kell lennetek, hanem el is kötelezzétek magatokat amellett, hogy minden egyes nap ezen ígéret szerint éltek. Imádkozom azért, hogy miközben ezt teszitek, mennyei atyánk ereje, szeretete és áldásai tartsanak meg benneteket, amint elvégzitek mindazt, amiért mindannyiunkat ide küldtek. Mindezeket pedig Jézus Krisztus nevében mondom. Ámen.
Néhány hete egy fontos leckét tanultam meg egy babérkoszorú osztályba járó lány vasárnapi beszédéből az egyházközségemben. Megérintett, milyen magabiztosan tanított, és tett bizonyságot Jézus Krisztusról. Beszédét a következő kijelentéssel zárta. Amikor Jézus Krisztus teszem életem középpontjává, jobban mennek a napjaim, kedvesebb vagyok a szeretteimhez, és öröm tölt el. Az elmúlt hónapok során távolról már megfigyeltem ezt a fiatal nőt. Mindenki csillogó szemmel és derűs mosollyal üdvözöl. Láttam, ahogy más fiatalok sikereinek örvend. 2 udvarhölgykorú lány nemrég elmondta nekem, hogy ez a fiatal nő úgy döntött, hogy mozijegyét nem fogja felhasználni, amikor megtudta, hogy a film nem jelent majd erényes és szeretetre méltó élményt. Ez a lány szeretetteljes, kedves és engedelmes. Otthon csak egy szülő neveli, életében pedig már volt jó néhány kihívás, így elgondolkodtam, hogyan tudja megőrizni boldog és kedves lelkületét. Amikor bizonyságában azt hallottam, hogy Jézus Krisztus teszem életem középpontjává, megtaláltam a választ. Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jó akaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberrel jót kell cselekednünk. A 13. hittételben található krisztusi tulajdonságok egy csodálatos listája fog felkészíteni bennünket a templom áldásaira és az örök életre. Szeretnék ezek közül most a jó akarat szóra összpontosítani. A jó akarat vagy jó indulat egy igen kedves szó, amit nem hallunk túl gyakran. Egy latin szóból ered, melynek jelentése jót kívánni valakinek. Jó akaratúnak lenni annyit tesz, hogy kedvesek, jóindulatúak és jószívűek vagyunk. Sokan tanultatok már a jó akaratúságról az elemiben, amikor a következő éneket tanultátok. Legyünk kedvesek mindenkihez, szebb lesz majd a világ, ezért ne feledd, légy mindig kedves. Boldog leszel, meglásd. Szabadítunk és arra tanított bennünket, hogy jó akaratúak legyünk. És ő maga is ilyen életet élt. Jézus mindenkit szeretett és szolgált. Ha életünk középpontjává Jézus Krisztus tesszük, az segíteni fog a jó akaratúság tulajdonságának elsajátításában. Ha ugyanilyen krisztusi tulajdonságokra szeretnénk szert tenni, tanulnunk kell a szabadítóról, és az ő nyomdokaiban kell járnunk. Az irgalmas szamaritánus történetéből azt tanultuk, hogy mindenkit szeretnünk kell. Ez a Lukács 10. fejezetében azzal kezdődik, hogy egy törvénytudó megkérdezi a szabadítót: mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A válasz így hangzik: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. A törvénytudó ezután azt kérdezi: de ki az én fele barátom? Ez egy nagyon érdekes kérdés volt egy törvénytudótól, mivel a zsidók északi szomszédjai a szamaritánusok voltak, akiket olyannyira nem szerettek, hogy amikor Jeruzsálemből Galileába utaztak, inkább a Jordán völgye felé vezető hosszabb úton mentek, nehogy Szamárián keresztül kelljen haladniuk. Jézus a törvénytudó kérdésére az irgalmas szamaritánus példázatával válaszolt. A példázat így szólt: egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és amikor látta, hogy amikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselné ki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén ad el gazdának, és mondané ki: viselj gondot rá, és valamit ezen fölőre elköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. A zsidó pappal és a lévitával ellentétben, akik elhaladtak a sérült férfi mellett, aki egy volt közülük, a szamaritánus különbségeik ellenére is kedves volt. A jó akarat krisztusi tulajdonságát szemléltette. Jézus e történet által megtanított bennünket arra, hogy mindenki a fele barátunk. Egy püspökségi tanácsos nemrégiben megosztotta egy élményt, mely megtanít arra, hogy milyen fontos minden egyes fele barátunk. Amikor szétnézett a gyülekezeten, észrevett egy kisgyermeket, akinél egy dobozban mindenféle színű zsírkréta volt. Gyülekezete tagjaira tekintve eszébe jutott, hogy akár csak a zsírkrétáknál, az ott lévő összes emberben is sok a hasonlóság. Mégis mindegyik egyedi. Ezt mondta: az egyházközségbe és a világba mindegyikük a saját árnyalatát hozta. Mindannyiunknak megvolt a maga erőssége és gyengesége, személyes vágya és álma. Együtt azonban a lelki egység színes palettájává olvadtak össze. Az egységesség lelki tulajdonság. A béke és céltudatosság olyan édes érzése ez, mely egy családhoz való tartozás érzéséből fakad. Azt jelenti, hogy másoknak legalább annyira kívánjuk a legjobbat, mint magunknak. Azt jelenti, hogy tudjuk, senki sem fog bántani bennünket. Azt jelenti, hogy soha nem leszünk egyedül. Idézet vége. Ezt az egységet a jó akarat, a személyes jó cselekedetek által építjük, és ezáltal osztjuk meg másokkal egyedi árnyalatainkat. Éreztétek már magányosnak magatokat? Észreveszitek azokat, akik magányosak és egy fekete-fehér világban élnek? Fiatal nők, miközben figyeltelek benneteket, amint mások életében mosolyotokkal, kedves szavaitokkal és bátorításotokkal, egyedi színetekkel mások életét színesítettétek. Monson elnök megtanította nekünk, miként viselkedjünk korosztályunkkal és mindenki mással, akikkel találkozunk, amikor az egyházban lévő fiatal nőknek ezt mondta: drága fiatal nőtestvéreim, kérlek benneteket, legyen meg a bátorságotok ahhoz, hogy ne ítélkezzetek és ne kritizáljatok. Követhetjük az irgalmas szamaritános példáját, és képesek vagyunk megváltoztatni a világot azáltal, ha csak egy valaki is jó indulatot gyakorol. Arra kérlek benneteket, hogy a következő héten legalább egy szamaritánusi cselekedetet hajtsatok végre. Lehet, hogy ehhez a szokásos barátaitokon túlra kell tekintenetek, és le kell győznötök félénkségeteket. Bátran kiválaszthattok valakit, aki nem túl jól bánik veletek, hogy szolgáljatok neki. Megígérem, hogy ha könnyen megtehető dolgokon túlra nyújtózkodtak, olyan jó érzések fognak eltölteni benneteket, hogy a kedvesség mindennapi életetek részévé fog válni. Látni fogjátok, hogy a jó akarat örömöt és egységet hoz otthonotok. Osztályotokba, egyházközségetekbe és iskolátokba. Ne feledjétek, a kedvesség velünk kezdődik. A szabadító nem csak szeretett, hanem szolgált is mindenkit. Terjesszétek ki jóságotokat mindenki felé. Kedves szolgálatotok nagyszerű áldást hozhat fiatalnak és idősnek egyaránt. Monson elnöknek egészen fiatal férfi kora óta különös gondja volt az idős emberekre. Tisztában van egy rövid látogatás, egy szívélyes mosoly, vagy egy öreg és ráncos kéz szorításának értékével. A jószívűség ilyen egyszerű megnyilvánulásai szint visznek egy olyan életbe, mely néha csak hosszú, magányos és szürke napokból áll. Arra kérlek mindannyiótokat, hogy törődjetek nagyszüleitekkel és az idős emberekkel. Holnap nézzetek szét az egyházban, és keresetek egy idősebb embert, akinek egy kis új szint vihettek az életébe. Igazán nem nagy dolog. Üdvözöljétek név szerint, röviden beszélgessetek el vele, legyetek készek segíteni neki. Kinyithatjátok neki az ajtót, vagy felkínálhatjátok segítségeteket az otthona vagy kertje gondozásában. Ami számotokra fiatalon egyszerű feladatnak tűnik, egy idősebb embernek nagyon nehéz is lehet. Ne feledjétek, a kedvesség velünk kezdődik. Jó akaratúnak lenni néha a saját családunkban a legnehezebb. Az erős családok megteremtéséhez erőfeszítésre van szükség. Legyetek vidámak, segítőkészek, és legyetek tekintettel másokra. Sok családi probléma azért alakul ki, mert a családtagok önző módon vagy barátságtalanul beszélnek és cselekszenek. Törődjetek a többi családtag szükségleteivel. Próbáljatok béketeremtők lenni, nem pedig kötekedők, civakodók és veszekedők. Ne feledjétek, a kedvesség velünk kezdődik. Jézus szerette a gyermekeket, karjába vette és megáldotta őket. A szabadítóhoz hasonlóan ti is megáldhattok minden gyermeket a kedvességetek által, nem csak a saját otthonotokban lévőket. Nem tudhatjátok, hogy életetek és példátok milyen hatással van egy kisgyermekre. Nemrégiben kaptam egy levelet egy barátomtól, aki egy helyi középiskolában lévő napközit vezet. Az iskolába olyan fiatal férfi és fiatal nők is járnak, akik az egyház tagjai. A következő élményét osztotta meg velem. Amikor a kisgyermekekkel a folyosón sétálok, nagyon jól látni, hogy sokuk szekrényének ajtajára belülről Jézus vagy valamelyik templom képe van ragasztva. Néhány hete az egyik gyerek meglátott egy Jézust ábrázoló képet az egyik fiatal nő nyitott szekrény ajtaján, majd ezt mondta: "Nézd csak, Jézus itt van az iskolánkban." A szekrény tulajdonosa könnyes szemmel hajolt le a kisgyermekhez, és megölelte őt. Megköszöntem a fiatal nőnek, hogy milyen jó példát mutatott a körülötte lévőknek. Felemelő tudni azt, hogy oly sok fiatal próbál kiállni az igazság és igaz lelkűség mellett, és megtenni saját részét abban, hogy a lelket meghívja az életébe, még akkor is, ha az időnként nehéz, a körülötte lévő világ pedig zajos és durva. Az egyházban igazán csodálatos fiataljainknak vannak. Ezzel teljesen egyetértek. Fiatal nők, ti változtatjátok meg a világot azáltal, hogy életeteket Jézus Krisztusra összpontosítjátok, és azzá váltok, akivé ő szeretné. Köszönöm nektek a jó akaratú cselekedeteiteket, hogy barátkoztok azokkal, akik talán mások, hogy kedvesek vagytok kortársaitokkal, az idősekkel, családotokkal és a kisgyermekekkel, hogy fele barátai vagytok azoknak, akik magányosak, kihívásokkal vagy szívfájdalommal küzdenek. Jóságotok által másokat a szabadító fénye felé fordítjátok. Köszönöm, hogy emlékeztek arra, hogy a kedvesség veletek kezdődik. Tudom, hogy Thomas S. Monson elnök Isten profétája, akinek élete, a jó akarat olyan példáját mutatja nekünk, melyből mindannyian tanulhatunk. Kövessük a profétát, tanuljunk az ő példájából, és hallgassunk a szavaira. Hiszek Jézus Krisztus evangéliumában, és tudom, hogy a papság Joseph Smith által vissza lett állítva a földre. Tudom, hogy szabadítónk él, és mindannyiunkat szeret. Minden emberért életét adta. Azért imádkozom, hogy Jézus Krisztus tegyük életünk középpontjává, és járjunk az ő nyomdokain, egymást szeretve és szolgálva. Tudom, hogy ezáltal jobbá tehetjük a világot, mivel hisszük, hogy jó akaratunak kell lennünk. Erről teszem bizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Én fiatal nő vagyok, és hiszek.
Én csupán egy vagyok a világszerte élő sok ezer nő testvér közül, akik igyekeznek a tőlük telhető legjobb életet élni. Talán vannak, akik ránk néznek, és látják, hogy mi valamiért mások vagyunk. Mások vagyunk, mert a hitünk mássá tesz bennünket.
És hogy mi behiszünk? Kérdeznek bármelyikünket, mi majd elmondjuk.
Nemrég találtam egy szentírás verset, amely azt mondja, ne hagyjuk, hogy legyőzzön bennünket a gonosz, hanem jóval győzzük le a gonoszt. Nem kell félnünk, vagy elfutnunk a világ elől. Meg tudjuk változtatni azt, a sötétséget világossággá tudjuk alakítani.
Miután végzek a szentírások olvasásával, vagy az imádkozással, megpróbálom azt átültetni az életembe. Már apró dolgokkal is meg tudom változtatni az egész napomat, és úgy érzem, hogy a Szentlélek egész nap velem van.
Isten leánya vagyok, barát vagyok, és testvér vagyok, hamarosan pedig anya leszek. Úgy gondolom, hogy tényleg kitűnök a többiek közül, és meg tudok változtatni dolgokat.
Otthon próbálok méketeremtő lenni, és igyekszem megőrizni ott a lelket, mert szeretném, hogy otthonunk, amennyire csak tőlem telik, hasonlítson a templomra. Ismerem a templom erejét és azt a békességet, amelyet ott érezhetünk.
Tudom, hogy az, amikor összegyűlünk, és aztán bemegyünk a templomba, vagy amikor templomra gondolunk, az segít nekünk Krisztus központúvá tenni az életünket, és ebből hatalmas erő és hatalom származik.
Ez segít nekünk Krisztushoz térnünk, felkészít bennünket arra, hogy anyák lehessünk, és felkészít bennünket a tizenéves korunk utáni életre.
I have a testimony of...
Bizonyságom van Krisztus szeretetéről.
Tudom, hogy szeret engem, és mindig ott lesz mellettem. Tudom, hogy Jézus Krisztus a szabadítóm, és hogy ő meghalt értem. Ő karnyújtásnyira van tőlünk, de nekünk kell úgy döntenünk, hogy kinyújtjuk felé a karunkat.
Soha nem hagy bennünket egyedül az úton. Én csupán egy fiatal nő vagyok, de több ezren vagyunk világszerte. Hiszek abban, hogy tisztességesnek és igaznak, erkölcsösnek, jó akaratúnak, erényesnek kell lennem. Megígértem, hogy Isten tanújaként fogok állni mindig és mindenben és minden helyen. Törekszünk mindenre, ami erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó. Apránként lépésről lépésre megváltoztatjuk a világot.
My dear young friends,
drága fiatal barátaim, ti mennyei atyánk leányai vagytok, aki szeret benneteket. Választott nemzedék vagytok. Köszönöm, hogy a szabadítónkat, Jézus Krisztust igyekeztek követni. Köszönöm, hogy hisztek. Köszönöm az apró és egyszerű dolgokat, amelyeket naponta tesztek azért, hogy megerősítsétek a bizonyságotokat, hogy segítsétek és szolgáljátok másokat. Ti vagytok Izrael reménysége, ti vagytok a világosság a hegyen. Tükrözze életetek örökre a Jézus Krisztus evangéliumában található igazságokat, hogy jóra bírjatok másokat a földi életeteken áttartó utazásotok során. Szeretünk benneteket.
I hope you will always remember what you've learned.
Remélem, mindig emlékezni fogtok arra, amit ma este tanultatok és éreztetek. Most abban az örömben lehet részem, hogy én szólhatok hozzátok. A beszédem után a kórus elénekli a Tudom, hogy él, kegyes megváltom című himnuszt. Harfán kísér Hannah Kopp, aki udvarhölgy a Salt Lake Canyon Rim szövegben. Néha előfordul, hogy szavakkal nem tudjuk kifejezni érzéseinket. Imádkozom azért, hogy a lélek bizonyságot tegyen a szívetekben a mennyei azonosságotokról és örökkévaló felelősségetekről. Ti vagytok Izrael reménysége. Szerető mennyei atyán kiválasztott és nemes lányai vagytok. A múlt hónapban lehetőségem volt részt venni egy fiatal nő templomi esküvőjén, akit már születése óta ismerek. Ahogy ott ültem a pecsételő szobában, felnéztem a templom fényeitől csillogó csodálatos csillárra. Eszembe jutott az a nap, amikor először tartottam őt karjaimban. Édesanyja egy kicsi fehér ruhába öltöztette őt, én pedig azt gondoltam, hogy ő a leggyönyörűbb kisbaba, akit valaha is láttam. Most, hogy fiatal nőként belépett az ajtón, újra fehérbe volt öltözve. Sugárzott a boldogságtól. Ahogy megjelent a szobában, teljes szívemből azt kívántam, bárcsak minden fiatal nő láthatná maga előtt ezt a pillanatot, és arra törekedne, hogy a felmagasztosulás áldásaira készülve mindig érdemes legyen a szent templomi szövetségek és szertartások megkötésére és betartására. Amikor ez a házas pár letérdelt a szent oltárhoz, a halandó értelmet felülmúló ígéretekben részesültek, melyek megáldják, megerősítik és segítik őket a halandóságban tett utazásuk során. Olyan pillanat volt ez, amikor a világ egy kis időre lecsendesedett körülöttük, a mennyek pedig örvendeztek. Amikor az ifjú pár belenézett a szoba hatalmas tükreibe, a vőlegénytől megkérdezték, mit lát. Ezt mondta, mindazokat, akik előttem jártak. Ezután a házas pár belenézett a szemközti falon levő tükörbe is, majd a menyasszony könnyes szemmel azt mondta, én azokat látom, akik minket követnek majd. A jövőbeli családját, a saját utódait látta. Tudom, hogy abban a pillanatban újra megértette, milyen fontos hinnünk abban, hogy erkölcsösek és erényesek legyünk. Nincs is csodálatosabb látvány egy olyan házas párnál, akik megfelelően felkészülve térdelnek együtt a templom oltáránál. A fiatal nőknél eltöltött éveitek a templomra fognak felkészíteni benneteket. Ott majd olyan áldásokat fogtok elnyerni, melyek Isten becses leányaiként megilletnek titeket. Mennyei atyátok szeret benneteket, és azt akarja, hogy boldogok legyetek. Ez úgy lehetséges, ha hűségesek vagytok az erény ösvényein jártok, és ragaszkodtok szövetségeitekhez. Fiatal nők, nektek, akik egy olyan világban éltek, ahol az erkölcstelenség egyre növekszik, a gonoszság egyre elfogadottabb, a nőket egyre inkább kihasználják, a szerepek pedig egyre jobban eltorzulnak. Óvnotok kell magatokat, családotokat és mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültök. Az erény védelmezőinek kell lennetek. Mit jelent az erény védelmezőjének lenni? Az erény a magas erkölcsi normákra alapozott gondolatok és viselkedés mintája. Magában foglalja az erkölcsösséget és a tisztaságot. És mi is egy védelmező? Egy védelmező olyas valaki, aki oltalmaz, megvéd, pártfogol. Így az erény védelmezőiként védeni, oltalmazni fogjátok az erkölcsi tisztaságot, mivel a halandó élet létrehozásához adott hatalom szent és felmagasztalt erő, melyet egészen a házasság kötéseig védelmezni kell. Az erény követelmény ahhoz, hogy a Szentlélek társaságát és útmutatását élvezhessük. Ahhoz, hogy sikeresen végighaladhassatok a világon, ahol éltek, szükségetek lesz erre az irányításra. Az erkölcsösség közösség annak is követelménye, hogy beléphessetek a templomba. Továbbá azért is szükség van rá, hogy érdemesek legyünk a szabadító jelenlétében állni. A személyes fejlődési program, valamint a fiatalság erősségért füzetben lévő normák igen fontosak. Az ezekben a füzetekben található alapelvek szerinti élet megerősít és segít nektek abban, hogy felkészültebbek legyetek a királyságra. Tavaly nyáron egy csoport fiatal nő, a jutai Alpine-ból elhatározta, hogy felkészültebbé válik a királyságra. A templomra való összpontosításuk kifejezéseként elszánták magukat, hogy az egyik pionírhoz, John Romoyhoz hasonlóan a jutai Draper templomtól elgyalogolnak a 35 kilométerre lévő Salt Lake templomig. Moll testvér kőfaragó volt, akit Brigham Young proféta hívott el, hogy a Salt Lake templomon dolgozzon. Minden héten 35 kilométert gyalogolt az otthonától a templomig. Egyik feladata az volt, hogy a szentség az Úrnak feliratot belevésse a Salt Lake templom keleti homlokzatába. Nem volt könnyű feladat, és sok akadályt kellett legyőznie. Munka közben egyszer az egyik tehene megrúgta a lábát, mivel nem gyógyult a sérülése. Amputálni kellett a lábát. Ez azonban nem vetett gátat a proféta és a templomon végzett munka iránti elkötelezettségének. Faragott magának egy falábat, majd jó néhány hét után újra megtette a templomhoz vezető 35 kilométeres utat, hogy elvégezhesse a munkát, amire elkötelezte magát. A Cedar Hills 6. egyházközsége fiatal női egy olyan ősért gyalogolták le ugyanezt a távot, aki arra inspirálta őket, hogy mindig legyenek érdemesek a templomra való belépésre. A heti közös tevékenységeken edzettek, séta közben pedig megosztották egymással a templomról tanultakat és az azzal kapcsolatos érzéseiket. A templomhoz való sétájukat korán reggel egy imával kezdték. Amikor elindultak, lenyűgözött a magabiztosságuk. Jól felkészültek, és ezzel ők is tisztában voltak. Tekintetüket a célra szegezték. Minden egyes általuk megtett lépés benneteket is jelképezett, akik most arra készültök, hogy belépjetek a templomba. A ti személyes edzésetek is a napi személyes imáitokkal, a napi mormon könyve olvasásával és a személyes fejlődés programon való munkálkodásotokkal kezdődött. Miközben a fiatal nők folytatták gyaloglásukat, útközben találkoztak zavaró tényezőkkel, ők azonban a célra összpontosítottak. Néhányan már érezték, hogy kezd felhólyagosodni a talpuk, másoknak pedig a térde remegett. Ennek ellenére folytatták útjukat. Ti is mindannyian számos elterelő tényezővel, fájdalommal és akadállyal néztek szembe a templomhoz vezető úton. Ti azonban eltökéltek vagytok és tovább haladtok. A fiatal nők által megtett utat vezetőik jelölték ki számukra, akik már gyalog és autóval is végighaladtak azon, hogy meghatározzák gyaloglásuk legegyenesebb és legbiztonságosabb módját. A ti útvonalatok is ki van jelölve, és biztosak lehettek abban, hogy a szabadító nem csak végigment azon, hanem az út minden egyes lépését újra meg is fogja tenni veletek. A templomhoz vezető úton apák, anyák, családtagok és papsági vezetők védelmezték őket. Feladatuk annak biztosítása volt, hogy mindenki biztonságban és veszélyektől óvva érkezzen meg. Meggyőződtek arról, hogy mindegyik fiatal nő elég folyadékot iszik, és elegendő táplálékot vesz magához az erőllét fenntartásához. Papsági vezetőik az út mentén segélyállomásokat alakítottak ki, ahol a lányok megpihenhettek és vizet ihattak. Fiatal nők, az édesapáitok, édesanyáitok, püspökeitek, és még oly sok más ember lesz védelmezőtök, miközben a templom felé vezető úton haladtok. Figyelmeztetnek majd a veszélyekre, irányítják utatokat, ha pedig megsérülnétek, vagy letérnétek az útról, ott lesznek, hogy segítsenek. Lenyűgözött, amikor a gyaloglásuk utolsó kilométerein fivéreik, más fiatal férfiak és barátaik ott álltak és buzdításukkal támogatták ezeket az elkötelezett fiatal nőket. Egy férfi testvér felkapta az egyik lányt, akinek már hólyagok voltak a talpán, és a hátán cipelve tette meg vele a templomhoz vezető út végét. Amikor ezek a kiváló fiatal nők elérték céljukat, mindannyian könnyes arccal érintették meg szent falát, majd csendben elkötelezték magukat, hogy mindig érdemesek lesznek belépni oda. A templomhoz gyaloglás az életünk hasonlata is lehet. Szülők és papsági vezetők őrködtek az út mellett. Támogatást és segítséget nyújtottak. A fiatal nők vigyáztak egymásra és bíztatták egymást. A fiatal férfiak csodálták a fiatal nők erejét, elkötelezettségét és állóképességét. A férfi testvérek hátukon vitték a megsérült nő testvéreiket. A családok együtt örültek lányaikkal a gyaloglásuk végén, és biztonságban hazavitték őket. Ahhoz, hogy a templomhoz vezető úton tudjatok maradni, védelmeznetek kell személyes erényeteket, valamint társaitok erényét is. Hogy miért? A mormon könyvében azt tanította, hogy az erény és az erkölcsösség mindennél drágább és értékesebb. Mit tehettek mindannyian, hogy az erény védelmezői legyetek? Minden azzal kezdődik, hogy hisztek abban, hogy képesek vagytok változtatni a dolgokon. Egy elhatározással kezdődik. Fiatal nőkoromban megtanultam, hogy van néhány döntés, amit csak egyszer kell meghozni. Egy kis táblára felsoroltam azokat a dolgokat, melyeket mindig meg fogok tenni, és azokat is, melyeket soha. Ilyesmik voltak a listán: a bölcsesség szavának betartása, napi ima, tizedfizetés, elkötelezettség, hogy egy vasárnapot sem hagyok ki. E döntéseket csak egyszer hoztam meg, a döntés pillanatában pedig pontosan tudtam, hogy mit kell tennem, mivel azt már előzőleg eldöntöttem. Amikor a középiskolai barátaim azt mondták, hogy egy ital nem fog megártani, én csak nevettem és azt mondtam, hogy én már 12 éves koromban eldöntöttem, hogy nem teszek ilyet. A korán meghozott döntések segíteni fognak nektek abban, hogy az erény védelmezői legyetek. Remélem, mindannyian megírjátok a listátokat azokról a dolgokról, melyeket mindig meg fogtok tenni, és azokról is, amelyeket soha. Azután pedig éljetek a listátok szerint. Az erény védelmezőjének lenni azt is jelenti, hogy mindig visszafogottak lesztek az öltözködésetekben, beszédetekben, cselekedeteitekben, valamint a közösségi oldalak használata során. Az erény védelmezőjének lenni azt jelenti, hogy soha nem küldtök olyan szöveges vagy képüzenetet fiatal férfiaknak, melyek hatására elveszíthetik a lelket, a papsági hatalmukat vagy erényüket. Azt jelenti, hogy tisztában vagytok az erkölcsösség fontosságával, mivel megértettétek azt is, hogy a testetek templom, és hogy a gyermeknemzés szent erőivel nem szabad házasság előtt visszaélni. Tisztában vagytok azzal, hogy olyan szent erő birtokában vagytok, mely azon szent kötelességgel jár együtt, hogy más lelkeket hozzatok a földre, hogy azok testet kaphassanak, melyben örökkévaló lelkük lakozhat. Ez az erő egy másik megszentelt lélekre is hatással van. Olyas valami őrzői vagytok, ami még a drágaköveknél is becsesebb. Legyetek hithűek, legyetek engedelmesek. Már most készüljetek fel, hogy érdemessé váljatok az Úr szent templomaiban rátok váró összes áldás befogadására. A ma itt lévő édesanyáknak annyit mondanék, hogy a leányaitok számára ti vagytok a visszafogottság és az erény legfontosabb példái. Köszönjük ezt nektek! Soha ne habozzatok megtanítani nekik, hogy ők Isten nemes leányai, értékük pedig nem a testi megjelenésüktől függ. Látniuk kell hitetek kifogástalan és következetes megnyilvánulását a saját hozzáállásotok és megjelenésetek által. Ti is az erény védelmezői vagytok. A héten újra felmásztam az Ensign csúcsra. Kora reggel volt, és amikor arról a dombról letekintettem az úrházának hegyére, azaz a Salt Lake templomra, minden újra kristálytisztává vált számomra. A pionírok mindenüket odaadták, hogy eljöhessenek a hegyek tetejére, hogy ti és én is részesülhessünk a templom áldásaiban, és családokként örökre egymáshoz pecsételhessenek bennünket. 40 évnyi áldozat, fájdalmas munka és gyaloglás Alpine-ból a templomhoz, hogy miért? Azért, mert hozzátok hasonlóan ők is hittek. Hittek egy prófétában. Hitték, hogy ő látta, és beszélt Istennel, az ő szeretett fiával. Hittek a szabadítóban, hittek a mormon könyvében. Ezért mondhatták azt, hogy mindent hiszünk, mindent remélünk, sok mindent elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent el tudunk majd viselni. Sok mindenben kitartottak, és erre mi is képesek vagyunk. A 13. hittételben lévő dolgokról hisszük, hogy azok valóban képessé tesznek arra, hogy érdemesek legyünk belépni a templomba, és hogy egy nap majd mennyei atyánk jelenlétében állhassunk megpróbálva, tisztán és egymáshoz pecsételve. Ehhez szükséges, hogy felkészüljetek a királyságra, és hogy most készüljetek fel arra, és nyerjetek magabiztosságot, hogy képesek vagytok nehéz dolgok megtételére is. Fiatal nők, egy nagyszerű munkában vesztek részt. Nem vagytok egyedül. Erőt fogtok kapni, miközben védelmezitek erényeteket és tisztaságotokat, miközben megtartjátok a megkötött szövetségeiteket, a Szentlélek vezérelni és védelmezni fog benneteket. Angyalok mennyei serege fog körülvenni benneteket. Manson elnök arra emlékeztetett bennünket, hogy nem kell egyedül megfutnunk az élete nagyszerű versenyét, jogosultak vagyunk az Úr segítségére. Készüljetek fel arra a napra, amikor érdemesen és felkészülten jöttök el az Úr templomába, hogy szent szövetségeket kössetek. Az erény védelmezőiként az ő szent házában a szabadítót akarjátok majd keresni. Bizonyságomat teszem arról, hogy Isten él, az ő szeretett fia megváltónk Jézus Krisztus él, és hogy az ő végtelen engesztelésének megváltó és feljogosító hatalma által mindannyian irányítást és védelmet élvezhettek a templomhoz és az ő jelenlétükhöz visszavezető ösvényeteken. Imádkozom azért, hogy mindnyájan megerősödjetek arra a munkára, ami a legjobb elérendő célotok lesz. Éljetek annak a csodálatos napnak, melyről a jelenések könyve is ír, amikor fehérben fogtok járni, mert méltók vagytok arra. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
He lives.
We will now hear from President Henry B. Eyring.
Most Henry B. Eyringeldert hallgathatjuk, aki első tanácsos az első elnökségben. Eyring elnök beszéde után a kórus elénekli a záró himnuszt, melynek címe Nem épült homokra. Az ének után a záróimát Bethany Wright mondja, aki babérkoszorú az Arizona Mesa Maricopa északi szövegben.
My beloved young sisters.
Szeretett fiatal húgaim. Ma este már többször mondták, hogy ti vagytok az Úregyházának ragyogó reménysége. Ma este az a célom, hogy segítsek nektek elhinni, hogy ez tényleg így van. Amennyiben ez a hit Istentől jövő mély bizonysággá válik, akkor az alakítani fogja a naponként és óránként hozott döntéseiteket. Ezután pedig a számotokra aprónak tűnő döntésektől az Úr elvezet benneteket a remélt boldogsághoz. A választásaitokon keresztül ő számtalan más embert is meg tud majd áldani. Azzal, hogy ma este úgy döntöttetek, eljöttök közénk, az igazán fontos választásokra mutattatok példát. Több mint 1 millió fiatal nőt, édesanyát és vezetőt hívtunk meg az eseményre. Az összes olyan dolog közül, amit megtehettetek volna, ti azt választottátok, hogy velünk lesztek, mindez pedig hitetek miatt tettétek. Ti Jézus Krisztus evangéliumának hívei vagytok. Elegendő hittel rendelkeztek ahhoz, hogy eljöjjetek és meghallgassátok a szolgáit abban a hittel teli reményben, hogy hallani vagy érezni fogtok valamit, ami majd egy jobb élet felé terel benneteket. Éreztétek a szívetekben, hogy Jézus Krisztus követése vezet a nagyobb boldogság felé. Azt talán még nem ismertétek fel, hogy ez egy tudatosan hozott, nagyon fontos döntés. Talán barátok vagy családtagok vonzottak ide benneteket. Talán egyszerűen csak egy másik kedves ember meghívásának tettetek eleget azzal, hogy eljöttetek. De még akkor is, ha nem vettetek tudomást róla, éreztétek a szabadító hívásának halvány vigaszát. Visszhangját. Kövessetek engem. Az együtt töltött egy óra alatt az Úr elmélyítette a belévetett hiteteket, és megerősítette a bizonyságotokat. Többet hallottatok a puszta szavaknál és zenénél. Éreztétek, hogy a lélek tanúságot tesz a szíveteknek, hogy élő proféták vannak a földön, az Úr igaz egyházában, és hogy a boldogsághoz vezető ösvény az ő királyságában található meg. Nőtt a bizonyságotok arról, hogy ma ez az egyetlen igaz és élő egyház a földön. Nem pontosan ugyanazokat a dolgokat éreztük. Néhányunknak a lélek arról tett tanúbizonyságot, hogy Thomas S. Monson Isten profétája. Másoknak arról, hogy a tisztesség, az erény és a másokért végzett jó cselekedetek mind a szabadítóra jellemző tulajdonságok. Ezzel hatalmasabb vágyat ébresztve bennünk, hogy olyanná váljanak, mint amilyen ő. Mindannyian vágytok arra, hogy megerősödjön a Jézus Krisztus evangéliumáról szerzett bizonyságotok. 142 évvel ezelőtt Brigham Young elnök profétai jövőbelátással tudta, mire lesz szükségetek, és mire fogtok vágyni. Szerető édesapa volt, és élő proféta. Látta, milyen hatást gyakorol a világ a leányaira. Látta, hogy a világi hatások leterelik őket az Úr boldogságához vezető ösvényről. Brigham Young elnök napjaiban ezek a hatások részben az egész országot átszelő új vasútnak voltak köszönhetők, amely az elszigetelt és védelem alatt álló szenteket összekötötte a világgal.
Small device text messaging on the way to this building.
Ő talán még nem tudta, hogy olyan dolgok is lesznek, mint rövid szöveges üzenetek. Talán még nem látta napjaink technikai csodáit, amelyek segítségével eldönthetjük, hogy egy marokban elférő eszközt használva számtalan ötlettel és emberrel lépjünk kapcsolatba szerte a világon. Látta azonban az abban rejlő értékeket, a lányai és a ti számotokra, amely az élő és szerető Istenről, valamint az ő boldogság tervéről szerzett erőteljes bizonyság választásából fakad. Így hangzik a lányai és a ti számotokra adott profétai és inspirált tanácsa. Ez üzenetem lényege ma este. Ezt mondta otthona egyik szobájában, amely alig egy mérföldre van ettől a helytől, ahonnan most ezt az üzenet elhangzik Isten lányaihoz a világ különböző országaira. Idézem, szükséges, hogy Izrael fiatal lányai élő bizonyságot szerezzenek az igazságról. Ezt követően Brigham Young alapított egy társaságot a fiatal nők számára, amelyet ma az Úregyházában fiatal nők szervezetének hívunk. Ma este éreztétek Young elnök azon döntésének néhány csodálatos hatását, amelyet azon a vasárnap estén hozott otthon a fogadószobájában. Több mint 100 évvel később Izrael lányai az egész világon arra vágynak, hogy élő bizonyságot szerezzenek magunknak az igazságról. Most, és az életetek hátralévő részében szükségetek lesz erre az élő és egyre növekvő bizonyságra, hogy megerősítsen és vezessen benneteket az örök élethez vezető ösvényen. E bizonyság segítségével Krisztus világosságának közvetítőjévé váltok nemzedékeken át a világszerte élő testvéreitek számára. Ti saját tapasztalat alapján tudjátok, mi a bizonyság. Joseph Fielding Smith azt tanította, hogy a bizonyság olyan meggyőző tudás, amelyet az ember kap kinyilatkoztatás által, aki alázatosan kutatja az igazságot. Azt mondta a Szentlélekről, aki a kinyilatkoztatást biztosítja, olyan hatalmas a meggyőző ereje, hogy miután a lélek szólt hozzánk, nem maradt kétség az elménkben. Ez az egyetlen módja, hogy az ember valóban megtudhassa, hogy Jézus a Krisztus, és hogy az ő evangéliuma igaz. Ti éreztétek már ezt a sugalmazást. Lehet, hogy az evangélium egy részletét erősítette meg bennetek, ahogy ma este velem is tette. Amikor a 13. hittétel szavait hallottam, miszerint tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jó akaratúnak kell lennünk. Olyan volt, mintha az Úr mondta volna őket. Újra éreztem, hogy ezek az ő tulajdonságai. Éreztem, hogy Joseph Smith az ő profétája volt. Ezért ezek számomra nem csupán szavak voltak. Az elmémben láttam Júdea poros útjait.
És
a Getsemáné kertjét. A szívemben hasonlót éreztem ahhoz, amit Joseph érezhetett, amikor ott térdelt az atya és a fiú előtt, abban a ligetben, New York államban. Nem láttam az elmémben azt a déli napnál ragyogó fényességet, amit a proféta látott, de nagyon is éreztem a bizonyságból fakadó melegséget és csodát. A bizonyság apránként érkezik, amíg Jézus Krisztus evangéliuma igazságának teljességét meg nem kapjuk. Például miközben a Mormon könyvét olvassátok, és eltűnődtök azon, a már korábban olvasott versek újként, új gondolatokat közvetítve fognak megjelenni számotokra. A bizonyságotok növekedni fog nagyságban és mélységben, miközben a Szentlélek megerősíti, hogy az olvasottak igazak. Az élő bizonyságotok kibővül, miközben tanultok, imádkoztok és elgondolkodtok a Szentírásokon. Számomra az élő bizonyság megszerzését és megtartását Alma 32. fejezete írja le a legjobban a Mormon könyvében. Talán már sokszor olvastátok. Én minden egyes alkalommal új világosságot találok benne, amikor elolvasom. Nézzük át ma este újra azt a leckét, amelyet tanít. Azt tanítják nekünk azokban a sugalmazott fejezetekben, hogy a bizonyságunk megszerzését egy cseppnyi hittel, és azzal a vágyjal kezdjük el, hogy ez folyton növekedjék. Ma este éreztétek ezt a hitet, és ezt a vágyat, miközben hallgattátok a szabadító kedvességéről, őszinteségéről, és arról a tisztaságról szóló, megindító beszédeket, melyet a parancsolatai és az engesztelésetet lehetővé számunkra. Így a hit magja már el van ültetve a szívetekben. Az almában tett ígéret szerint talán már azt is éreztétek, hogy duzzadni kezdett a szívetekben. A fejlődő növényekhez hasonlóan azonban ezt táplálni is kell, különben elszárad, a hitből fakadó gyakori és őszinte imák alapvető fontosságú szükséges táplálékot jelentenek. A kapott igazságnak való engedelmesség pedig életben tartja és megerősíti a bizonyságot. A parancsolatoknak való engedelmesség részét képezi annak a táplálásnak, amellyel a bizonyságunkról gondoskodnotok kell. Biztosan emlékeztek a szabadító ígéretére. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Ez számomra működött, és nektek is működni fog. Az egyik evangéliumi tan, amelyet fiatalkoromban tanítottak nekem, így szól. Isten minden ajándéka közül az örök élet a legnagyobb. Megtanultam, hogy az örök élet részét képezi az is, hogy szeretetben örökre együtt élünk a családunkkal. Azóta, hogy először hallottam ezeket az igazságokat, és azok megerősítést nyertek a szívemben, kötelességemnek éreztem, hogy mindent megtegyek azért, hogy elkerüljem a vitát, és békét teremtsek a családomban és az otthonomban. Csak ezt az életet követően élvezhetem minden áldás nagyszerűbbjét, vagyis az örök élettel járó áldások teljességét. Az élet kihívásai közepette azonban legalább bepillantást nyerhettem abban, hogy milyen lehet a családom a mennyben. E tapasztalatok gyarapították és megerősítették a bizonyságomat annak a pecsételő hatalomnak a valódiságáról, amelyet a templomokban végeznek. Miközben figyeltem, ahogy a két lányom kereszteléseket végez az őseiért, megindították a szívemet saját maguk és azon őseik iránt, akiket közösen találtunk. Számunkra valóra vált illés azon ígérete, miszerint a szívek egymás felé fordulnak a családokban. Így számomra a hit biztos tudássá vált, ahogy arra ígéretet kaptunk Alma könyvében. Részben megtapasztalhattam azt az örömet is, amelyet az őseim éreztek akkor, amikor a szabadító halandó szolgálata után ellátogatott a lélekvilágba. A tan és szövetségek így írja le ezt az eseményt, idézem, és a szentek örvendeztek megváltásukban, térdet hajtottak, és elismerték Isten fiát, mint megváltójukat és kiszabadítójukat a halálból és a pokol láncaiból. Arcuk ragyogott, megpihent rajtuk a ragyogás Isten jelenlétéből, és dicséreteket énekeltek szent nevének. Azért tudtam átérezni az örömüket, mert az Úr által ígért örök élet valóságáról szerzett bizonyságom szerint cselekedtem. Ezt a bizonyságot az szerint is cselekvés erősítette meg, ahogyan a szabadító megígérte azt. Azt is tanította nekünk, hogy azon felül, hogy az engedelmességet választjuk, imában is kérnünk kell az igazságról szóló bizonyságot. Az Úr az egyik parancsolatában azt tanította, hogy imádkoznunk kell a Mormon könyvéről. Ezt mondta Moroni prófétáján keresztül. Íme arra buzdítanálak benneteket, hogy amikor ezeket a dolgokat olvassátok, ha Isten bölcsessége szerint való az, hogy olvassátok őket, akkor emlékezzetek rá, milyen irgalmas volt az Úr az emberek gyermekeihez, Ádám teremtésétől fogva egészen addig, amíg ezeket a dolgokat megkapjátok. És gondolkozzatok el ezen a szívetekben. És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökké való atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok, és ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Remélem mindannyian igazoltátok ezt az ígéretet magatoknak, vagy ha nem, akkor hamarosan megteszitek. A válasz lehet, hogy nem egyetlen és erőteljes lelki élményként érkezik majd. Nekem először csendesen érkezett, de egyre erőteljesebben jön minden egyes alkalommal, amikor olvastam a Mormon könyvét és imádkoztam róla. Én nem függök attól, hogy mi történt a múltban. A Mormon könyvéről szóló élő bizonyságomat úgy tudom megtartani, hogy gyakran igénybe veszem Moroni ígéretét. Én nem tartom e bizonyságból fakadó áldásokat magától értetődő, örök érvényű felhatalmazásnak. A bizonyságnak szüksége van arra, hogy a hit imájával tápláljuk, hogy éhezzük Isten szavát a szentírásokban, és hogy engedelmeskedjünk a kapott igazságnak. Nagyon veszélyes az ima elhanyagolása. Veszélyt jelent a bizonyságunkra az is, ha csupán alkalmanként tanulmányozzuk és olvassuk a szentírásokat. Ezek a bizonyságunk szükséges tápanyagai. Emlékeztek Alma figyelmeztetésére? De ha elhanyagoljátok a fát, és nem gondoltok annak táplálására, akkor íme egyáltalán nem fog gyökeret verni. És amikor eljön a nap melege, és megperzseli azt, akkor elszárad, mert nincs gyökere, és ti kitépitek és kivetitek. Most ez nem azért van, mert nem jó a mag, vagy hogy annak gyümölcse ne lenne kívánatos, hanem azért, mert meddő a földetek, és mert nem vagytok hajlandók a fa táplálására, ezért nem lehet tietek annak gyümölcse. Az Isten szaván való lakmározást, a szívből jövő imát, és az Úr parancsolatainak való engedelmességet egyenlő mértékben, és folyamatosan alkalmaznunk kell ahhoz, hogy gyarapodjon és sikeresen működjön a bizonyságunk. Akaratunk ellenére időnként mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, amely megszakítja a Szentírás tanulmányozásra felállított rendszerünket. Lehetnek olyan időszakok, amikor úgy döntünk, hogy nem imádkozunk. Lehetnek olyan parancsolatok, amelyeket döntésünk szerint egy ideig hanyagolunk. De nem lesz vágyunk arra, hogy élő bizonyságot szerezzünk, ha megfeledkezünk Alma figyelmeztetéséről és ígéretéről. Idézem, és így, ha nem vagytok hajlandók az ige táplálására, hit szemével tekintve előre annak gyümölcsére, akkor soha nem szedhettek az életfájának gyümölcséből. De ha tápláljátok az igét, igen, tápláljátok a fát, amint az növekedni kezd, hitetek által nagy szorgalommal és türelemmel, várakozással tekintve annak gyümölcsére, akkor az gyökeret fog verni, és íme örökké tartó életre sarjadó fa lesz belőle. És szorgalmatok, és hitetek, és türelmetek miatt az igével szemben annak táplálása során lehet az, hogy gyökeret ver bennetek, íme hamarosan szedhettek annak gyümölcséből, ami a legértékesebb, ami édes, felülmúlva mindazt, ami édes, és ami fehér, felülmúlva mindazt, ami fehér, igen, és tiszta, felülmúlva mindazt, ami tiszta, és egészen addig lakmároztok majd ebből a gyümölcsből, amíg el nem teltek, hogy se nem éheztek, se nem szomjaztok. Akkor learatjátok majd hitetek és szorgalmatok és türelmetek és hosszú tűrésetek jutalmát, várván, hogy a fa gyümölcsöt hozzon nektek. Idézet bezárva. A Szentírás azon szavai miszerint, várván, hogy gyümölcsöt hozzon nektek, vezérelték azt a bölcs tanítást, amelyet ma este kaphatatok. Ezért irányították a figyelmeteket egy eljövendő nap felé a templomi pecsételőszobában, ezért segítettek nektek ma elképzelni a világosság azon látszólag végtelen láncát, amely azoknak a pecsételőszobáknak a falain egymással szemben lévő tükrökben látszik Isten templomaiban, amelyekben házasságot köthettek. Ha a bizonyságotokból fakadó, elegendő vágyakozással néztek e nap elébe, akkor megerősítenek benneteket, hogy képesek legyetek ellenállni a világ kísértéseinek. Minden egyes alkalommal, amikor megpróbáltok még jobban a szabadítóhoz hasonló életet élni, megerősödik a bizonyságotok. Idővel megtudjátok saját magatok számára, hogy ő a világ világossága. Érezni fogjátok, hogy a világosság gyarapodik az életetekben. Ez azonban nem jön erőfeszítések nélkül, de jönni fog, amikor nő a bizonyságotok, és úgy döntötök, hogy tápláljátok azt. A tan és a szövetségekben található a következő ígéret. Ami Istentől való, az világosság, és aki világosságot fogad be és megmarad Istenben, még több világosságot kap, és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik a tökéletes napig. Világosság lesztek a világ számára, amikor megosztjátok bizonyságotokat másokkal. Krisztus életetekben fénylő világosságát fogjátok másoknak tükrözni. Az Úr megtalálja a módját annak, hogy ez a világosság megérintse azokat, akiket szerettek. Lányai egyesített hitén és bizonyságán keresztül Isten milliók életét fogja megérinteni a világosságával, a királyságában és szerte a világon. A bizonyságotokon és választásaitokon nyugszik az egyház és azon nemzedékek reménye, akik követni fogják a példátokat, mert meghallják és elfogadják az Úr hívását, hogy kövessetek engem. Az Úr ismer és szeret benneteket. Veletek hagyom szeretetemet és a bizonyságomat. Ti egy szerető és élő mennyei atyának a lányai vagytok. Tudom, hogy a feltámadott fia Jézus Krisztus a szabadító és a világ világossága. Bizonyságomat teszem, hogy a Szentlélek üzeneteket küldött nektek ma este, amelyekben megerősítette az igazságot a szívetekben. Thomas S. Monson elnök, Isten élő profétája. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Dear Heavenly Father, we're so thankful for this day.
Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért a napért, hogy összegyűlhettünk fiatal nőként. És köszönjük ezt a technológiát, amivel rendelkezünk, hogy világszerte megnézhettük ezeket az üzeneteket. Segíts nekünk, hogy erényesek és jó akaratulak legyünk. Kérünk, hogy emlékeztess bennünket, hogy be tudjuk ezeket tartani, mindezeket, és hogy biztonságban hazaérhessünk. Jézus Krisztus nevében, ámen.